Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Dés András kvártett ma este a Művészetek völgyében. The Unimportant Things, játék és demokrácia jazz kvártetre. Martin Eberle, akinek finom és érzékeny trombita hangja a legegyszerűbb témáknak is elképesztő mélységet ad, Philip Nikrin, akinek kreativitása meglepetésekkel teli folyamattá varázsolja a zenét, és Kenyi Herbert, aki kifinomult figyelemmel vándorol a szólista és a kísérő zenész szerepe között. Ez a demokratikus játék akkor működik, ha bátran vállaljuk a hibáinkat, felfedjük sebezhető oldalunkat és átadjuk magunkat a zenei folyamatoknak, mondja Dés András. Ehhez bizalomra, nyitottságra és kreativitásra van szükség, megfelelő mennyiségű önzés és kockázatvállalás mellett. A zenei koncepció alapját a számokat összekötő szabad improvizációk alkotják, amelyek az elhangzott szerzeményből, mint a múlt tapasztalataiból kiindulva tartanak az elképzelt cél irányába, akár csak az élet, mert a zene az élet. Dés András kvártett ma este tehát a Művészetek völgyében, a Harcsa Veronika és Momé udvarban.
Színház.
A Végözvegy, a Mosolyországa, a Luxemburg grófja, a Cigány szerelem, a Pacsirta, a Paganini és a Három grácia. Varázslatos operett gála koncertre készülnek az Operett Színház művészei. Lehár Ferenc világhírű művei csendülnek fel a komáromi erődben. A Budapesti Operett Színház a legendás komáromi zeneszerző életművéből nyújt nagyívű válogatást, mégpedig július 27-én a gála koncertet Homonai Zsolt rendezésében láthatja a közönség. Színpadra lépnek az Operett Színház tárjai, Bojtos Luca, Bordás Barbara, Kis Diana, Dénes Viktor és Laki Péter. Lehár Ferenc Komáromból indulva igazán megküzdött azért, hogy elismerjék. Viszontagságos pályakezdése után operettjeinek bemutatói elhozták számára a vágyott sikert, és a komponista az egyik legkeresettebb és legnépszerűbb zeneszerzővé vált, emlékeztet közleményében a Budapesti Operett Színház. Hozzáteszik, hogy zenei nagyságát alátámasztja Giacomo Puccini nyilatkozata, aki azt mondta róla, hogy amennyiben Lehár érdeklődése az operák világa felé terelődik, legnagyobb ellenfele lett volna. Ő azonban az operett műfaját választotta, hogy szárnyaló dallamaival, elementáris humorával, finom lírájával és mély drámaiságú muzsikájával világszerte rajongott és tisztelt alkotó legyen. A többi pedig már történelem, operettjeit mind a mai napig óriási érdeklődés övezi.
Könyv.
Több mint 15 év kutatás és felkészülés előzte meg Grecsó Krisztián új regényét. A József Attila díjas író, költő, legújabb Apám üzen című család és identitás regénye novemberben jelenik meg. A könyvben a szerző a családi múlt felkutatására tesz kísérletet. A Magvető kiadó ajánlása szerint az Apám üzent Grecsó Krisztián eddigi legszemélyesebb könyve, miközben valódi fikció. Regényes nyomozás a családi múlt után, amely a személyes vallomás látszatát kelti. Mit jelent a kitörés a paraszti kultúrából? Milyen férfi szerepeket kínál fel a társadalom, amelyekből válogathatunk? Mennyire ura egy nő a saját sorsának? Hány generáció életét változtatja meg egy különös döntés? Az Apám üzent megrázó család és identitás regény, Apakönyv, egy nemzedékről, amely nem találta a helyét a Kádárkorban, de még kevésbé a rendszerváltás után, és egy másik nemzedékről, amelynek ezzel az örökséggel számot kell vetnie. A kötet, amelynek borítóját Baranyai András illusztrátor tervezte, november 14-én jelenik meg.
Esemény.
Életöröm és vérpesdítő muzsika. Jön a harmadik nemzetközi cigány dalnapja. Idén augusztus 8-án a legendás észak-macedón énekes Ezma Recepová születésnapján harmadik alkalommal rendezik meg a nemzetközi cigány dalnapját. Az esemény sorozatban ezúttal már 6 ország 15 helyszíne vesz részt, és 50 zenekar fellépésére számíthatunk itthon és külföldön Rostás Mihály Mazsi kezdeményezésére. Az eseménysorozat arca Lakatos Mónika, Kossuth és Vomex életműdíjas roma énekesnő. A flamenkótól a balkáni rezes bandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig elvarázsol bennünket a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben, jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúra mellett a saját kulturális sokszínűségünket is. Nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az Unió összes országában, így módon az európai közösségnek nagyon fontos összetartó ereje a cigányság.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Balatonfelvidék egyik jelképe a Szigligeti vár, megújult külsővel és élményekben gazdag új belsővel várja látogatóit. Igyekeztek a lehető legkorhűbben visszaállítani a vár egyes elemeit, miközben a teret alkalmassá tették a látogatók befogadására, akik rendezvények alkalmával akár több ezren is lehetnek. Ennek a kettőségnek a jegyében például felkerült a főkapura a vár utolsó tulajdonos családjának, a Lengyel Tótiak címere. A vár történetének elmesélésében épp oly fontos szerepet játszanak a korhű eszközök és terek, mint a legmodernebb interaktív platformok. A várban helyet kapott több, teljesen történelmi funkciója szerint berendezett szoba, ahol betekintést nyerhetünk az 1600-as években élők mindennapjaiba. Bekukkanthatunk egy az akkori igények szerint tökéletesen kényelmesnek mondott hálószobába, vagy elcsodálkozhatunk azon is, hogy a tűzpados konyhában felsorakoztatott konyhai eszközök közül hányat tartunk mai napig mi is a konyhánkban. Az interaktív kiállítótérben helyet kaptak tapintható tárgymásolatok, világító vármakettek, 3D-s rekonstrukciós képek, a palota szányban pedig egy vetítő helyiség várja a látogatókat, ahol 3D-s technológiával készített animációk mutatják be a vár több mint 750 évének történetét. A modern, élményalapú látványelemekre a gyerekek és iskolások, de még a felnőttek is biztosan hosszan emlékezni fognak, hiszen a klasszikus kiállítóterekkel szemben itt arra ösztönzik őket, hogy érintsék meg a dolgokat. Tegyenek fel kérdéseket és vegyenek részt a játékos ismeretszerzésben. A vár legfontosabb történelmi eseményeibe kronológiai kisfilmen, kronoszkópon keresztül tekinthetünk be. A török Bálint toronynál a balatoni sajkás vízi csatát követhetjük végig, míg a Felsővárban például azt a villámcsapást reprodukálják, ami egykor felrobbantotta a lőportornyot. Az interaktív makettek segítségével végigkövethetjük a vár építésének történetét. Megtudhatjuk, kik birtokolták a várat, kik voltak a szigligeti várkapitányok, sőt, IV. Béla király élettörténetében is elmerülhetünk, hiteles történeteken és legendákon keresztül. Mindezek mellett a kiállítás részét képezi a Balatonfelvidék más végvárainak bemutatása, és többek között az is látható, hogy milyen volt Szigliget, amikor még szigetként állt a Balatonban. Kétségtelenül a vár egyik legértékesebb eleme maga a kilátás. Éppen ezért a Felsővár csúcsát, a vár szívét is elsősorban e köré szervezték. Az épített elemek csak keretként szolgálnak, hogy mindenki gyönyörködhessen a panorámában. A királytoronyból csodásan láthatóak a környék tanúhegyei, a sümegi, hegyesdi, somlói és csobánci csúcsok. A változatos programok között mindenki találhat a maga kedvére valót, és ami miatt garantáltan megéri felmászni a vár legmagasabb csúcsára, a lélegzetelállító 360 fokos panoráma.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy, több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér, egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv a csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célzik. célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni, ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierjük elején is akár eljátszanak azzal gondolta, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be, tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig, tehát hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon a sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt,
így van. Nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy, mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy így tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban.
A stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amiben beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamin, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyosón, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát az cikk, és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
A vállalati kultúráról is írsz, és én csak pislogtam, amikor írtad ezt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát hogy nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrában nem szoktak foglalkozni a vezetők, tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele. Egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra. Másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, a munkatársak elégedettségét mérjük meg, az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.